életet ígér azoknak, akik benne hisznek.
Az elmúlt percekben Fehér Attila lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Továbbra is nagyon népszerű a bölcsődei térítési díj támogatás. 2026-ban is nyitott a lehetőség a kérelmek beadására a pályázati követelményeknek megfelelően és a keret kimerüléséig, közölte a Magyar Államkincstár. Hangsúlyozták az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus egyik kijelölt stratégiai fontosságú területe a kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés támogatása. A projekthez a magyar kormány az Európai Unió támogatásával visszanemtérítendő támogatást biztosít 6,6 milliárd forint összegben, valamint további 6,6 milliárd forint hazai költségvetési forrást ad a nagymértékű érdeklődésre tekintettel. Visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik a munkaerőpiacra visszatérésük érdekében gyermeküket bölcsődei ellátásra vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezik el a munkavégzésük idejére. A projektet lebonyolító Magyar Államkincstárhoz 2025. decemberéig több mint 18 ezer támogatási kérelem érkezett, valamint több mint 14 ezer kisgyermeket nevelő szülő részére folyósítottak támogatást az ország 7 régiójában, közülük a 4 legkevésbé fejlett régió területén több mint 8 ezer család részesült támogatásban. Kettől pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére. közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vállalkozások digitális fejlődését támogató utalványrendszerű program továbbra is a modern internetes jelenlét megvalósítására, a közösségi média megjelenés fejlesztésére, illetve új elemként a mesterséges intelligencia alapú online szolgáltatások bevezetésére biztosít támogatást. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalommal nem járó utalványt, vouchert igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint. A pályázati felhívás a magyarországi székhelyű, köztartozásmentes, egyéni és társas, legalább egy fő létszámmal rendelkező, 50 fő alatti olyan vállalkozásokat célozza, akik még nem rendelkeznek honlappal, vagy inaktív az internetes felületük. Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyőfüggőség, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a Szaktárca és a Betesda Gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten. Hankó Balázs azt mondta, digitalizáció nélkül ma már a világunk elképzelhetetlenné vált, de ezen a területen is az arany középút víz bennünket előre. Felhívta a figyelmet arra, hogy konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi 5,5 órát tölt képernyő előtt. A mostani együttműködés keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Gyermekkórház és 40 szakmai szervezet elfogadott egy 10 pontos kartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyő idő csökkentésére vonatkozóan. A miniszter szerint szükséges, hogy közösen lépjenek, közösen biztosítsák a fiatalok számára azt a védelmet, ami egészséges, normális felnőtté teszi őket. Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója közölte, a képernyőfüggőség az egyik legsúlyosabb népbetegséggé vált. Remek dolog a digitalizáció, de mederben kell tartani, mert a gyermekeink súlyosan károsodnak. A digitális eszközök túlzott használata sokféle betegséghez és zavarhoz vezet, hangsúlyozta a szakember. Biztonságosan fogyaszthatók a hazai termésű almák. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi élelmiszerlánc felügyeleti szervek folyamatosan kiemelt figyelemmel és magas mintaszámmal ellenőrzik az almák növényvédőszer maradék tartalmát, tájékoztatott a hivatal. A közlemény szerint az alma a kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, amit az év minden időszakában fogyasztanak. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, gyakran szükséges permetezni, ezért a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc felügyelők folyamatosan magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja. A vizsgálati eredmények alapján az elmúlt 3 évben a Nébih laboratóriuma nem azonosított, határérték felett szennyezett tételt.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északi hegyekben eleinte még ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A nappali csúcsérték 1 és 12 fok között valószínű, északon, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, az északi-északkeleti határvidéken lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, elindult az otthoni energiatároló program előregisztrációja. Február 2-án indult az otthoni program pályázati szakasza, a jelentkezők pedig 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez a napelemes rendszerükhöz. A program célja a rezsiköltségek csökkentése, az energiafüggetlenség növelése, valamint a napelemes rendszerek hatékonyabb kihasználása villamos energiatárolók alkalmazásával. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak pedig napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. A részletekről Urbancsok Attila, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsodabó-Üzemplén vármegyei elnökségének elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mire is lehet most pályázni, mit is lehet a napelemeseknek megírni, mit írt ki az állam?
Köszöntöm a hallgatókat. Hát ugye most február 2-ával nyílt meg az a pályázati felület, ahol mindenkinek, aki szeretne napelemes rendszert, vagy tárolót, vagy invertert és tárolót telepíteni, lehet pályázni, pontosabban az előregisztrációt lehet benyújtani. Gyakorlatilag arról szól ez a pályázat, hogy meglévő olyan inverterek mellé, amelyek úgynevezett hibrid inverterek, lehet akkumulátort telepíteni, ezt támogatja az állam, de támogatja azt is, hogyha valakinek olyan invertere van, ami már nem alkalmas akkumulátor fogadására, tehát inverter cserét is támogat, sőt arra is lehetőség van, hogyha valaki vállalja, hogy önerőből napelemet telepít, akkor is az állam segíti azzal, vagy a pályázat keretein belül segíti azzal, hogy az inverternek és az hozzátartozó akkumulátornak a költségeit fedezi. Hát ez egész pontosan 2,5 millió forint, amit az állam ebből átvállal.
Hogyan látják szakemberként, mi hívta ezt életre, miért volt szükséges lépés ez a pályázat, ha fogalmazhatunk így, miért szükséges az, hogy akkumulátorok legyenek most már telepítve a napelemes rendszerek mellé?
Van ennek egy műszaki oldala, meg nyilván van egy úgymond napelemes oldala is, mármint, hogy napelem használók oldalán megjelenő probléma. Ugye az mindenkinek tudott, hogy a szaldó elszámolásnak 2030-al általában mindenkinek vége lesz, tehát kikerül a szaldó elszámolásból. Ugye ez egy nagyon kedvező elszámolási lehetőség volt, és aki kilépett, vagy kilépett már, vagy ki fog lépni a szaldó elszámolásból, ő átkerül a bruttó elszámolásba, ami egy pénzügyi alapú elszámolás, és összességét tekintve, hát egy lényegesen kedvezőtlenebb, mint a szaldó. Most ez kompenzálandó, van egyrészt ez a pályázat, másrészt ugye ennek a műszaki vonulata pedig az, hogy alapvetően a napenergia bizonytalansága, vagy hát nyilván időjárási körülményektől függő volt amiatt, lehetőleg azt az energiát, amit a napelemek megtermelnek, azt ne visszatáplálja a hálózatra mindenki, hanem töltse le a saját akkumulátorában, és akkor innentől kezdve már egy környezettudatosság is szóba jön, hogy lehetőleg azt az áramot használja fel este, olcsón, illetve hát ingyen gyakorlatilag, nem pedig az adott esetben 36, illetve 70 forintos árammal fűtse vagy világítson a lakásában.
És akkor egy kicsit beszéljünk konkrétan a pályázatról, mettől meddig lehet benyújtani, akkor most így az előregisztrációról beszélünk, illetve hol, hogyan, mi szükséges hozzá, miket érdemes az embereknek összeszedni, hogyan működik ez az előregisztráció, hogyan lehet benyújtani miskolciaknak.
Az előregisztráció az egy gyakorlatilag ügyfélkapus azonosításon keresztül megy, tehát ezt alapvetően egyébként úgy is állították össze magát a dokumentációt, vagy az előregisztrációs adatlapot, hogy tényleg mindenki saját magának meg tudja oldani. Gyakorlatilag semmilyen műszaki kérdés nincsen benne, azt kell eldönteni, hogy mit szeretne, tehát be kell jelölni, hogy ő neki van már napelem, vagy csak szeretne, vagy akkumulátort szeretne csak bővíteni, vagy invertert is szeretne, illetve annyit kell még pluszba bejelölni, hogy milyen állapotban van a szaldóval. Értem ez alatt az, hogy 2030. december 31-ig kiesik a szaldóból, vagy már kiesett a szaldóból, illetve bruttó elszámolásban van, tehát ez a három alapvető terület. Egyetlen egy műszaki információ kell, ami mindenkinek a saját villanyszámláján megtalálható, az úgynevezett mérőhely vagy pod azonosítónak nevezett, ez egy 33 karakterből álló nagyon hosszú szám, el se lehet téveszteni, a villanyszámla második oldalának a tetején ez megtalálható, tehát gyakorlatilag ez az összes legfontosabb adat, amit úgymond kívülről kell tudni, mármint hogy villanyszámla szükséges hozzá. Hát feltételezem, hogy mindenki tudja a helyrajzi számát, címét, tulajdonostársakat, ilyesmit kell megadni.
Kik nyerhetnek, esetleg vannak-e kizáró okok, ugye itt ezek is változtak így az elmúlt napokban a pályázat kiírása során, még ha jól emlékszem, 2-3 nappal ezelőtt is volt még ebbe változás. Kik nyerhetnek, illetve milyen kizáró okok lehetnek, akik például akár el se indulhatnak, vagy ennek függvényében valamit lépni kell, hogy pályázhassanak.
Elég nagy felzúdulás volt abból, hogy alapvetően a pályázati kiírásban azt szerepelt, hogy például egyéni vállalkozók nem indulhatnak. Most azt módosította a pályázat kiírója, az NFFKÜ, és annyiban változott meg ez a kiírás, hogy egyéni vállalkozó például nyugodtan pályázhat, abban az esetben, ha lakásában, vagy nyilván a telephelyén értelemszerűen, de oda van bejelentve a székhelye, nem végez konkrét munkavégzést. Tehát itt ugye például orvosok, akár fodrászok, bárki, aki úgymond otthon csak azért, az otthoni címét csak azért adta meg, mert hogy egyéni vállalkozó, és oda kapja a postát, meg minden mást, tehát ezek nyugodtan indulhatnak. Egyébként bárki részt vehet benne, kizáró tényező nincsen, vannak olyan kitételek, amelyek úgymond kedvezményezettek, vagy hogy is fogalmazzak, előnyt élveznek a többiekkel szemben. Itt nyilván első körben van az 5000 fő alatti település, ugye ez a célirány, de egyébként bárki, tehát itt Miskolcon is bárki pályázhat nyugodtan. Kizáró tényező még a 6 lakásnál nagyobb társasház, ez is egy fontos adat, illetve hát az, hogy az a tulajdonos pályázhat, aki ott lakik lakcím szerint is. Ez is részben már módosult egyébként, tehát már lehet úgy is, hogy valaki nem tulajdonos, csak ott lakik, csak valamilyen jogcímen ott lakik, tehát ő is pályázhat, nyilván a tulajdonosoktól szükséges a hozzájáruló nyilatkozat, tehát alapvetően bárki pályázhat, és ugye amit az előbb említettem, 2,5 millió forint az mindenkinek a rendelkezésére áll, ebből azért már egy nagyon jó rendszert ki lehet építeni, de hogyha valaki szeretne bővíteni, vagy fejleszteni, arra is van mód, hát nyilván ameddig a pénztárcája engedi.
És ezután, az előregisztráció után mi következik, ha az ügyfélkapun a tulajdonosok elvégezték az előregisztrációt a pályázatra? Mi következik, illetve itt meddig zajlik a pályázat, meddig lehet pályázni?
Tehát akkor egy picit játszunk a számokkal, tehát hogyha úgy számolunk, hogy 100 milliárd forint van a pályázatra, 2,5 millió forint adható mindenkinek, ez hozzávetőlegesen 40 ezer pályázatot jelent. Ehhez azt kell tudni, hogy Magyarországon több mint 300 ezer napelemes rendszer van. Ennek a jelentős része ki fog esni 2030-ig a szaldóból, illetve mert vannak olyan pályázók is, akik ki fognak esni, és ezek mellé gyakorlatilag bejönnek az újak, akik még szeretnének ilyen rendszert telepíteni. Itt talán még annyit a pályázatokkal kapcsolatban, hogy ugye volt két korábbi pályázat, a 2021-es 100%-os pályázat, meg a 2023-as NPP-s pályázat. Erről azt kell tudni, hogy aki a 2023-as pályázatban indult, ők nem indulhatnak a pályázaton. A 2021-es pályázatban indulók abban az esetben indulhatnak a pályázaton, hogyha nem igény, tehát nem komplex pályázatban voltak, magyarul nem kértek napelem rendszer mellé akkumulátort. Ők indulhatnak, de egyébként az MPP-sek nem, tehát őket is kizárták a pályázatból.
Ezután, hogy megtörtént az előregisztráció, majd mi következik és mikor?
A pályázati felület szerint ugye e hónap végéig mindenki megkapja a visszajelzést, hogy jogosult-e a pályázata is, vagy sem, és akkor március elejével lehet majd beadni már a komplex dokumentációkat. Annyit lehet tudni a szolgáltatók részéről, itt ugye az államszolgáltatókra gondolok, hogy mindenütt engedélyezik egy ilyen úgynevezett egyszerűsített igénybejelentéssel az invertereknek a cseréjét. Ez azért fontos, mert ugye eddig úgy volt, hogy ha inverter csere van, akkor ott gyakorlatilag egy komplett műszaki dokumentációt kell ismételten benyújtani. Miután ez a pályázat is hivatkozik arra, és ezt a szolgáltatók is elfogadták, hogy amennyiben teljesítményben azonos inverter kerül beépítésre, akkor nem módosul a szerződés elszámolási formája. Magyarul mindenki megmarad addig a szaldóban, ameddig egyébként is lett volna, tehát nem módosítja le automatikusan. És még egy fontos tényező, ugye Magyarországon a hálózati üzletszabályzat szerint egy fázison csak 2,5 kW-os invertert telepíthető. Nyilván ez 2023 óta létezik, nyilván ami előtte készült, ott még lehetett 5 kW-os invertert is feltenni, és erről szintén volt egy egyeztetés, és a szolgáltató itt az MVM területen elfogadta azt, hogy amennyiben valakinek egyfázisú 5 kW-os invertere van, nem kell hálózatot bővíteni, tehát nem kell átépíteni három fázisra, hanem megmaradhat ugyanaz 5 kW-os invertere, és ugyanúgy egyszerűsített, tehát dokumentációval el lehet végezni az átépítést.
Ha megtörténik majd a beszerelés, akár a napelemek, inverterek cseréje és az akkumulátorok, ami ugye itt azért a fő téma, ez miért hasznos, miben segíti majd a napelemeseket, hogyha már ez így mind technikailag megvalósul, és majd valahol ott lesz a falon felszerelve?
Ez abban segíti a napelemeseket, hogy azt az energiát, amit egyébként nagyon olcsón kellene eladnia, ezt el tudja tárolni, és utána ezt fel tudja használni. Tehát ez tényleg arra ösztönöz mindenkit, hogy ha olyan a háztartása, vagy legalábbis próbálja meg olyanné tenni a háztartását, illetve a saját felfogását is, hogy amennyiben vannak olyan készülékek, amiket úgynevezett PV kimenettel láttak el, ez azt jelenti, hogy az inverter adott esetben el tudja indítani ezeket a készülékeket. Magyarán, ha süt a nap, akkor kapcsoljon be a mosógép, mosogatógép, bármilyen olyan elektromos eszköz, ami erre alkalmas, például egy autótöltő is működhet így, és ebben az esetben nyilván az ingyen energiával töltse, használja ezeket a készülékeket. Amennyiben pedig már nincsen napsütés, akkor pedig ugye megmarad az akkumulátorban lévő energia, amivel azért egy jó elektromos felépítésű ingatlan azért el tud működni kényelmesen egy éjszakán keresztül. Hát nyilván nem erről fogja a szaunát üzemeltetni tartósan az ügyfél, de mondjuk egy hőszivattyú is el tud róla működni, igaz, hogy csak nyilván csökkentett üzemben.
Hogyan látják szakemberként ez a 10 kWh-s akkumulátor, ez mire lesz elegendő, hogyan lesz elegendő, mert ugye a pályázatban, ha ingyen szeretné az ügyfél, akkor egy 10 kWh-s akkumulátor szerepel.
Talán annyit, hogy lehet több is, tehát ez a 10 kW, ez a minimum, tehát lehet több is. Nézd, egy 10 kW-os rendszer az gyakorlatilag egy normál éjszakai üzemmódhoz, bocsánat a kifejezését, egy háznak az üzemmódjához, ez bőséggel elegendő. Gondolk itt arra, hogy a világítás, tévé, fűtés, mármint hogy gázfűtés, hűtőszekrény, egyéb ilyen dolgok el tudnak róla működni. Amit viszont figyelembe kell venni, hogy ezek a készülékek javarészt ugye háromfázisú készülékek, és itt azt mindenképpen oda kell figyelni az ügyfélnek arra, hogy egy 5 kW-os inverter, egy háromfázisú 5 kW-os inverter egy fázison, ha a kutya a kovászba ugrik, akkor is csak 1,6 kW-ot tud magából kiadni. Tehát 1,6 kW-os készülék működhet róla ingyen, hogyha az akkumulátorban van energia. De ha valaki bekapcsol egy hajszállítót, meg mellé egy passzívót, akkor már azért fizetni fog. Tehát ezt egy picit már jobban oda kell figyelni az ügyfélnek arra, hogy mit használ és hogy használ. Tehát ez nem egy végtelen energiaforrás, azért a 10 kWh az nem sok, de én úgy gondolom, hogy egy normál házban ez azért elegendő lehet. Példaként mondom, hogy nekünk a telephelyen hőszivattyú működik róla, igaz az háromfázisú, és a háromfázisú hőszivattyú az éjszakai fűtést el tudja látni egy 10 kW-os feltöltött akkumulátorral, hát jó, nem a mínusz 20 fokban, mint ami most volt, de átmeneti időszakban igen.
Pont a bővítés jutott eszembe, hogy a pályázatban van-e lehetőség úgymond bővítésre, esetleg több akkumulátor igénylésére, vagy nagyobb akkumulátor igénylésére, és hát itt az autótöltés is szóba került. Ugye akár mondjuk egy elektromos autót, vagy egy hibrid autót, nem tudom, hogy mennyire lehet akkumulátorként használni majd ebbe az új rendszerbe, hogy visszatöltsön, ne töltsön, és van-e bővítési lehetőség?
Alapvetően ugye a pályázatnál két fontos adat van, az egyik az 5 kW-os inverter, a másik a minimum 10 kW-os akkumulátor beépítése. Ez ugye abban az esetben van, hogyha valaki újonnan szeretne telepíteni. Amennyiben valakinek van már meglévő invertere is, abban a szerencsés helyzetben van, hogy hibrid invertere van, tehát lehet hozzá akkumulátort tenni, ott gyakorlatilag nincsen, hát a 10 kW az alsó korlát, de amennyi belefér a pályázatba, azt felteheti, elfogadja. Tehát 2,5 millió forintig minden támogatnak. Nagyon kevés ilyen inverter van, ami ennek megfelel, mármint, bocsánat, van, nagyon sok inverter van, ami tud hibrid üzemmódban működni, csak Magyarországon a mérési tematika szerint úgynevezett célszerű, úgynevezett aszimmetrikus invertereket telepíteni. Ugye a korábbi pályázati inverterek, meg ami korábban telepített inverterek, azok jellemzően mind szimmetrikus inverterek. Tehát célszerű azon gondolkodni, szakemberekkel egyeztetni, hogy miért nem jó a szimmetrikus, és miért jó az aszimmetrikus inverter, és ebben az esetben ugye az inverter csele az javasolt, nincsen megkötés, tehát akinek van fent mondjuk egy 8 kW-os invertere, ő tehet 8 kW-os invertert, illetve a pályázatban még arra is van lehetőség, hogy 1 kW-tal meg lehet növelni az invertert teljesítményt, mert korábban azért a hagyományos string invertereknél ott voltak ilyen furcsa számú teljesítményű inverterek, tehát 4,5 kW meg 5,6 kW, tehát nyilván ezt fel lehet kerekíteni olyanra, mert a hibrid inverterek most általában 5, 8 és 10 kW-ban jellemzően vannak, tehát ezekben lehet gondolkodni. Az autótöltésre visszautalva, hát van, létezik ilyen, sőt, ugye vannak olyan gyártók, akik olyan invertereket gyártanak, aminek van saját töltője, tehát egybeépítve az inverterrel, és amennyiben olyan szerencsés helyzetben van az ügyfél, hogy olyan autója van, ami ezt támogatja, akkor az autó akkumulátorát valóban lehet használni nem csak a közúti közlekedésre, hanem a háznak az ellátására, tehát ezek létező műszaki megoldások, hát ez azért eléggé pénztárca függő.
Kedves hallgatóink, elindult az otthoni energiatároló program előregisztrációja. Február 2-án indult az otthoni program pályázati szakasza, a jelentkezők pedig 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez a napelemes rendszerükhöz. A program célja a rezsiköltségek csökkentése, az energiafüggetlenség növelése, valamint a napelemes rendszerek hatékonyabb kihasználása villamos energiatárolók alkalmazásával. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak pedig napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. A részletekről Urbancsók Attila, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsodabó-Üzemplén vármegyei elnökségének elnöke számolt be. A riporter Sütő Dávid Peré volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
És 5 konyak után a lépcsőház aljában enyém lett a lány. A reggel úgy éreztem, végre férfi lettem, mondtam az öcsémnek, milyen nagyot tettem. Ünneplő ruhába, a kocsmába siettem. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a tépeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő. Soda.
szerencsénk, ihatott, ehetett. Ott van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a tépeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő. Szabadságom, soha a seregben, hittem az asszonyban, mint a vezércikben, de valahogy mégis megint apa lettem. Ülök a kocsmában, hogy szállnak az évek, dolgozom, fedelek, örülök, hogy élek, megtűrnek zárásig, haza menni félek. Hát ott van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő. Ott van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a tépeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő.
Repeta.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, békessége háznak és minden lakójának szól a katolikus köszöntés vízkeresztályán, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. Érdekesség, hogy egyre többen kérnek ebből a szertartásból, függetlenül attól, hogy református vagy éppen katolikus a család. Református házakat is számos alkalommal szentelnek meg római vagy éppen görög katolikus papok. Stefán Zoltán, miskolcszirmai görög katolikus parókus által tartott házszentelésen jártunk a napokban.
A Jordánban való kereszteltetésekor úrunk, kijelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása, mert az Atyának szózata bizonságot ön rólad, kedves fiának nevezvén téged, a Szent Lélek pedig galamképében megerősíti a szózat csalhatatlanságát, ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk dicsőség néked.
Mikortól szentelik a házakat a görögöknél? Hogy kezdődik ez vízkereszthez? Igazodik úgy, mint általában az egyházon belül?
Igen, a vízkereszthez kötődő szép hagyomány ez is. Nyilván ez a hagyomány is egy kicsit átalakult az utóbbi évtizedekben, különösen a városokban, hiszen a falvakban még a mai napig megvan az, hogy elindul a pap és házról házra jár. Éppen egy pap kollégával beszéltem a napokban, és mondta, hogy még a reformátusok is hívják, úgyhogy hogy teljesen ilyen, annyira benne van az emberekbe ez a hagyomány, hogy egy faluban, hogy ez annyira élő. Városban egészen más jellegű ez, itt inkább családlátogatás, beszélgetésre helyeződik a hangsúly, tehát nem idézőjel mondom, nem szeretem ezt a szót, hogy futószallagon megyünk házról házra, hanem egy-egy családot látogatunk meg, és nyilván több időt szentelünk egymásra, hiszen mivel a faluban gyakrabban találkoznak az emberek, a városban azért ritkában is igénylik ezt a szép szertartás, szép hagyományt.
Mihez kötődik ez a hagyomány? Mi ennek a története?
Vízkereszt ünnepéhez kötődik, tehát ugye a vízkereszt ünnepén a mi egyházunkban szenteljük meg a vizet, és a szentelt víz, ugye először meghintjük a templomot, tehát a szertartás után rögtön megszenteljük, idézőjelben mondva, a szent templomot kívülről, belülről, és ezt követően pedig ugye amelyik család kéri, igényli, azokhoz elmegyünk személyesen, és hát gyakorlatilag az Isten áldását visszük el így minden házba.
Ez Jézusnak a 30. életévéhez kötődő keresztelkedésnek a folytatása? Vagy annak a tisztelete?
Hát igen, így is mondhatjuk lényegében, hogy a vízkereszt ünnepe, az Jézus megkeresztelkedésének ünnepe, tulajdonképpen ettől kezdve lép fel Jézus nyilvánosan, tehát ekkor kezdődik az a 3 éves tanítói körút, és hát ez egy új kezdet. Nyilván 30 évvel előtte is volt Jézus életében valami, amiről persze nem sokat tudunk, hiszen a Szentírás nem említi nagyon, de nyilván ez egy új kezdet, és hát ilyen szempontból szerencsés az év elején egy új kezdet, ugye össze lehet ilyen pogány hagyománnyal is kapcsolni, hogy új esztendő, új élet, új kezdet, és hát az Isten áldására ugyanúgy szükségünk van ebben az esztendőben, mint az elmúlt esztendőben is, hát meg reméljük a jövő esztendőben is.
Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmazd! Üdvözítő Úristenünk Jézus Krisztus, kistenséget titkált a Jordánban való keresztelkedésed alkalmával, az Atyának szózata és a Szentlélek megjelenés által kinyilatkoztattad. Önmagad, Urunk, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, kik e hajlékban laknak, s az én méltatlanságom által keresztény jámborsággal hozzád esedeznek. Küldd le rájuk s mindenre a művég szent áldásodat, állítsd mellők őrangyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatatástól, csapástól, testi-lelki betegségtől és kártól megóvja.
Mi volt a legkülönlegesebb, amit meg kellett szentelnie? Mert ugye ilyenkor a házakat szokták, azon belül a helyiségeket, de volt-e valamilyen különleges?
Igazán ilyenkor, ami esetleg egy családban valami új, mondjuk autó, vagy egy-egy tárgy, ami kedves a család számára, és azt megvették, akkor nyilván ugyanúgy oda teszik a kis szentelő asztalkára, amit ugye a család a várakozás gyanánt ugye elkészít. Igazán talán az egyik inkább egy mondat volt a éléskamrát, vagy a spájzot, ugye ismertem nevén az egyik helyen kinyitották mondani, hogy ezt jól szentelje meg, nehogy kiürüljön. Tehát nyilván új házaknál minden helyiségbe igyekszünk elmenni, meg hát ez is egy hagyomány, hogy nyilván elég lenne a nappalit megszentelni, vagy éppen ahova érkezünk, de hát minden helyiséget megszentelünk ezzel is, kifejezve azt, hogy hát gyakorlatilag az életterünket szenteli meg az Isten ott van velünk mindig, minden élethelyzben, nem csak a nappaliba, hanem ugye hálószobába, meg egyéb konyhába, stb. Tehát ugye ezeket a helyiségeket is, ahol élünk, ezeket mind megszenteljük, és mindbe az Isten áldását ezáltal közvetítjük.
Meddig tart ez az időszak? Meddig járhatják a házakat, a híveket?
Hát a hivatalos verzió az, hogy a vízkereszt ünnep körében, de hát nyilván ugye addig még van rá igény, tehát ugye a falvakban, amikor falvakban voltam, akkor igyekeztünk vízkereszt utáni napokban, tehát a következő héten, vagy másfél hétig ezt elvégezni. Nyilván a városon ez hosszabb időre nyúlik, tehát január vége van, és még mindig hívnak, tehát nyilván ki hogy ér rá, ki hogy tud erre időszakítani, tehát ugye függes sok mindentől, munkától, lehetőségtől, ugye most még ugye betegség is néha befolyásolja, hogy megbeszélünk egy időpontot, de éppen betegség, mint mondják, hogy hát inkább jöjjek már egy héttel később, tehát ilyesmi. Tehát úgy érzem, hogy hát nyilván januárhoz kapcsolódik, de valamikor februárban is volt már házszentelésem többször is. Tehát.
Ajándékozz nekik állandó jó egészséget és hosszú életet, hogy a hit szerint való erényekben sikeresen előhaladva, s üdvösségüket kegyelmed által biztosítva, a szükséges földi javakban is bővelkedjenek. Mert te vagy minden megszentelés és áldás forrása, kezdet nélküli atyáddal legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is mindenkor, s örökön, örökké. Amen. Megáldatik a ház a Szentlélek malaszt és szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Ünnepkörhöz nem tartozó házszentelése mikor volt utoljára? Gondolok arra, hogyha felépítenek egy házat manapság, igénylik-e a hívek ilyenkor a házszentelést?
Igen, előfordul többször is, tehát Miskolcon, mióta itt vagyok, ugye többször volt ilyen, hogy beköltöztek, felújítottak egy házat, nyilván az új ház az adja magát, de ha beköltözött egy család, és beköltöztek, és felújítottak egy régi házat, és meghívtak, nem is tudom, hogy akkor szeptember vagy október volt, tehát teljesen függetlenül a Vízkereszttől, de mégis igényelték azt, hogy elmenjek és megszenteljem a számukra új otthont.
Amikor kispap volt, mennyivel volt másabb ez az ünnepkör?
Igazság szerint, mivel én miskolci születésű vagyok, tehát számomra szinte ugyanaz volt. Inkább az volt más, amikor ugye pap lettem és a falvakba kezdtem, tehát ott egy kicsit más hagyomány volt, olyan, mintha szoktam mondani, mint a 20-30 évet visszamentünk volna az időbe, de ezt most nem úgy értem, hogy a infrastruktúrába vagy bármi másba, hanem a hagyományok tiszteletében, tehát az is megragadott, azt is szerettem. Tehát itt a városon egy kicsit más jellegű ez a dolog, de ez is erre is szükség van, tehát ez nagyon igénylik az emberek a beszélgetés, persze nagyon fárasztó is tud lenni, hiszen ugye napról napra megyünk, és hát ugye nyilván hiába határozzuk el, hogy egy órát vagy két órát leszünk valahol olyan beszélgetésekbe, olyan mély beszélgetések kezdődnek, alakulnak ki, amit nem lehet ott hagyni egy fél óra vagy egy óra után, hanem tényleg sokszor ugye belehúzunk az éjszakába, és akkor ugye másnap ugye mindenkinek megvan a napi feladata, a napi rutinja, és hát ugye ez sokszor nem könnyű, hát persze azt mondja az ember, vagy a kívülálló, hogy csak beszélgetnek, az mi nehéz abban, hát ha figyelsz a másikra egy beszélgetésben, az fárasztó tud lenni, tehát hogyha, és nyilván, hogy mindenki azt igényli, hogy figyeljünk rá, tehát különben nem hívna, tehát nem a falnak szeretne beszélni, hanem egy másik embernek.
A történelem folyamán nagyon sokszor évszázadokkal ezelőtt az volt ilyenkor a hagyomány, vagy nem is hagyomány, az volt a rend, ahogy utána néztem, hogy ilyenkor évelején ezt megköszönték a hívek olyan mód az egyháznak, az éppen ahová tartoznak templomoknak, hogy akár pénzzel, akár milyen adománnyal segítették az egyházat. Ez manapság is így van?
Előfordul, tehát igazság szerint ez teljesen, hogy mondjam, szélsőséges esetek is vannak, tehát, hogy valamikor megköszönik élőszóba, valamikor nyilván adnak adományokat is, de igazság szerint nem ezért csinálja az ember. Nyilván az egyház támogatása fontos, és talán amikor a házszentelés alkalmával meglátogatjuk a családot, akkor még közelebb érzik magukhoz az egyházat, hogy nem csak egy épület valahol a városrészben vagy a faluban, hanem igenis él az egyház azáltal, hogy a képviselő eljön hozzám és beszélget velem, figyel rám, és hát én is az egyházhoz tartozom, tehát mármint aki meghívja a házszentelésre az egyházi szolgákat, az egyházi előjárókat.
Az előbb egy házszentelésen vettünk részt. Itt ön például nem használt vesszőt. Jól mondom? A görögöknél ezt például láttam olyan felvételt, ahol a püspök hajdudorogon például úgy szenteli meg a házat, hogy egy kis fonattal, egy kis növényi csokorral.
Igen, tehát mondhatnám ez is, hogy ez is a hagyomány, egyfajta hagyomány, de a modernebb változat, amikor szentelt víz, egy kényelmesebb szentelt víz tartó, ugye egy ilyen hüvelyszerű kis szentelt víz tartó, ami elfér ugye nyilván egy kis táskába, vagy egy kis zsebbe, az ugye kényelmesebb abba utazni, vagy azt elvinni a házakhoz. Nyilván akkor az nagy hosszabb előkészületet igényel, meg tehát ha ez milyen fonattal, vagy rendes ilyen szentelt víz tartó, kehelyszerűből szeretne szentelni, tehát nyilván praktikussági szempontok itt kerülnek előtérbe, és hát ezért alakult ez így ki, vagy ezért van ez így.
Az kizárók-e, hogyha mondjuk református vagy római katolikus szól önnek, mint görög atyának, hogy jöjjön már atya és szentelje meg a házat?
Igazság szerint nem kizárók, tehát nyilván rengeteg vegyes család van, tehát a mi egyházközségünkhöz tartoznak olyan, hogy az egyik fél görögkatolikus, a másik fél református, és ugyanígy görögkatolikus, vagy római katolikus, tehát nyilván hozzákapcsoljuk, de én úgy gondolom, hogy ez kicsit már túlmutat a magán a hagyományon, hiszen mondtam, mint említettem is, hogy a beszélgetés, az egymással töltött idő, az esetleges családi problémák is felmerülnek ilyenkor, vagy egy-egy lehetséges helyzetnek a megoldására való javaslat, meg hát hitbeli dolgok is előkelülnek nyilván. Tehát mondom, hogy egy kicsit ez így túlmutat azon, hogy csak most a hagyomány szerint hívjuk, várjuk az egyházi szolgákat, mert meg szoktuk szentelni a házat, hanem tehát nyilván szeretnénk szeretnénk beszélgetni. Tehát ez a közösségi létnek egyfajta megélése is a házszentelés.
Tehát akkor még Miskolcon és környékén él a házszentelésnek a hagyománya, ez a szertartás?
Igen, úgy gondolom, meg hát remélem, hogy nem csak Miskolcon és környékén, hanem még országos szinten is, meg határon túli helyeken meg 100%, hogy él ez a hagyomány.
Kedves hallgatóink, Békessége háznak és minden lakójának szól a katolikus köszöntés Vízkeresztáján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. Érdekesség, hogy egyre többen kérnek ebből a szertartásból, függetlenül attól, hogy református vagy éppen katolikus a család. Református házakat is számos alkalommal szentelnek meg római vagy éppen görög katolikus papok. Stefán Zoltán miskolc-szirmai görög-katolikus parókus által tartott házszentelésen jártunk az elmúlt percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Szelődök, lövök egy padra, majd sietek, hogy visszaérjek hatra. Úgy igyekszem tenni, ahogy mások, azt utánzom, amit másoktól látok. Nem azt csinálom, amit épp csinálok, csak egyszerűen nem.